Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Kettő óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az Egri főegyházmegye fenntartásában és a területén működő más katolikus fenntartók köznevelési és szakképző intézményeinek tanévzáró tedeumát tartották meg délelőtt az Egri bazilikában. Szentmisét mutatott be és felszentelte a székesegyház új oltárát Ternyák Csaba egriesek. A főpásztor egyebek mellett szólt arról, ez az első szentmise az új oltárnál, az újra egybenyitott belső térben, a megújuló bazilikában. Köszöntötte a kiváló teljesítményt nyújtó diákokat. Magyarország az orosz-ukrán háború kapcsán garanciát kapott arra, hogy az ország területén kívül nem kell részt vennie katonai akcióban, jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a Jens Stoltenberg NATO főtitkárral tartott megbeszélése után. A kormányfő hozzátette, nem kell se pénzt, se embert adni a háborúhoz, továbbá Magyarország területét nem lehet felhasználni a háborúba történő bekapcsolódás céljából. A NATO elfogadja Magyarország álláspontját, miszerint nem kíván részt venni az Ukrajnának nyújtandó katonai és pénzügyi támogató műveletekben, ugyanakkor nem is blokkolja az erre irányuló NATO erőfeszítéseket, közölte a főtitkár. Jens Stoltenberg elmondta, arra számít, hogy a júliusi washingtoni csúcs találkozójukon a szövetségesek megállapodnak arról, hogy a NATO vezető szerepet vállaljon az Ukrajnának történő biztonsági segítségnyújtás és kiképzés koordinálásában és elősegítésében. A világválság övezeteinek helyzetéről, valamint a Magyar Honvédség aktuális feladatairól is tájékoztatta Súlyog Tamás köztársasági elnököt, Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd vezérkar vezetője, és Tajti Norbert tábornok, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgatója a Sándor palotában. Kunszabó István vezérőrnagy főhadsegéd tájékoztatása szerint az államfő, mint a Magyar Honvédség főparancsnoka kérte, hogy továbbra is biztosítsák és garantálják azt a harci készültséget, amely biztosíték az ország szuverenitásának megvédésére. A francia államfő felszólította mindazokat, akik nemet tudnak mondani a szélsőségekre, hogy fogjanak össze az előrehozott nemzetgyűlési választások előtt vagy után. A voksolást Emmanuel Macron azt követően írta ki, hogy az európai parlamenti választáson a Marine Le Pen vezette nemzeti tömörülés nagyarányú győzelmet aratott, és a köztársasági elnök által fémjezett centrista pártszövetség messze lemaradva a második helyen végzett. Családbarát beruházásokat, többek között 16 apartmanházat és multifunkcionális sportpályát adtak át a Nógrád vármegyei Mátra-Verebély-Szentkúton lévő római katolikus nemzeti kegyhelyen. A 4 év alatt elkészült fejlesztésekre 3 milliárd 409 millió forintot biztosított a Magyar Turisztikai Ügynökség. Soltész Miklós, a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára a hely céljának nevezte, hogy a kereszténység üzenete mindenkihez eljusson, hívőkhöz, istenkeresőkhöz, de a hitetlenekhez is. A Katolikus Karitász országos központja 5 millió forinttal támogatja hazánk szélsőséges időjárás sújtotta nyugati területeit. A tornádó és a heves esőzés okozta károk elhárítására a humanitárius szervezet a szombathelyi egyházmegyei karitásszal működik együtt, hogy a helyreállítási munkálatok mielőbb megkezdődhessenek. A 1356-os központi adományvonal hívásával alkalmanként 500 forinttal segíthetünk mi is, vagy online utalással a karitász.hu oldalon. 50 falvakban működő kisvállalkozás fejlesztéséhez nyújt támogatást Szíriában a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat. A magyar kormány finanszírozásával indult program a tavalyi földrengés és a korábbi háborús pusztítások után az újrakezdés segíti, ennek nyomán pedig 5000 ember megélhetéséhez járulhat hozzá. A segítő kezdeményezések adott körülmények között a hazatérése és az élet újrakezdésére adnak esélyt, megelőzve, hogy a kilátástalanság miatt újabb menekült hullámok induljanak el Európa felé. Hajléktalan emberek számára indult 8,5 milliárd forintos összeggel élelmezési és egészségügyi program, amelynek keretében országosan 88 helyszínen, munkanapokon átlagosan 4200 adag ételt osztanak ki. Nemcsak Dénes Sándor helyettes államtitkár ismertetése szerint a projekt tervezett futamideje 5 év, amelyet az Európai Unió 90%-ban finanszíroz, legfontosabb része az étkeztetés, és ehhez kapcsolódnak a kísérő, az életminőség javítását célzó intézkedések. A Hungarikumnak számító magyar védőnői szolgálatot érdemes bemutatni Európának, jelentette ki az egészségügyi államtitkár a védőnők napján tartott ünnepségen. Ezért az egészségügyi kormányzat lehetőséget fog biztosítani erre a magyar soros EU elnökség alatt, mondta el Takács Péter. Végül az időjárásról. A legtöbb helyen kisüt majd a nap, de újra erőteljes lesz a gomoly felhőképződés, további záporok, zivatarok kialakulására lesz esély. A hőmérséklet a reggeli órákban 13-14, napközben aztán 22-23 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Szószóló. Közéleti magazinműsor. Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntök mindenkit. Mai adásunkban az Aquinoi Szent Tamás Közéleti Akadémia kínálta lehetőségekről, a Magyar Káveria újabb gyarapodásáról, a Miskolci Egyetemi Kollégium felújításáról szólnak beszélgetéseink. Tartsanak velünk! Ingyenes 10 hónapos bentlakásos képzést szervez az Aquinoi Szent Tamás Közéleti Akadémia, és a hallgatók ösztöndíjat is kapnak, évvégén pedig egy induló összeggel segítik a végzősöket. Kazacsai Ádám, az Aquinoi Szent Tamás Közéleti Akadémia operatív igazgatója, és Szűcs Gergely, az akadémia kommunikációs munkatársa szól a részletekről.
Vannak kutatások arra, hogy a fiatalok és a vallás viszonya milyen, és ezt mielőtt elindul bármilyen kutatás, lehet borítékolni, hogy egy egyre távolodó folyamatot látunk. Ez valóban így van, vagy pedig esetleg valami más tendenciát is lehet tapasztalni?
Azt tapasztaljuk, hogy sajnos egyrésztről valóban így van. Tehát a fiatalok valószínűleg az individualista világkép élet miatt egyre inkább önmagukra koncentrálnak. Ezért nem ők a hibásak, még a keresztény fiatalokról is beszélünk, hanem a környezet. Van egy óriási megfelelési kényszer, amelyet én magamon is tapasztalok, hogy mi szülők voltunk a gyerekbe, azért, hogy minél jobban érvényesüljenek a világban. Már egészen az óvodában már felvételi kerékben munkatársam mondta, tehát ott egy keresztény óvodába valaki bekerüljön, ahhoz már felvételi eljáráson kell részt venni, ami teljesen megdöbbentett, és hát innentől kezdve aztán most nem sorolom végig az összes iskolafajtán, de mindenhol egyfolytában arról szól az életünk, hogy szeretnénk megfelelni, de nem a jó Istennek szeretnénk megfelelni, hanem annak, hogy majd legyen egyszer egy jó karrierünk.
Én is látok egy ilyen tendenciát, talán egy erősödni, hogy ezekre a dolgokra, ezek a dolgok vannak úgymond főleg a fiatalok figyelmébe, mindig akár a pillanatnyi megfelelés, vagy a következő lépés, de ugye a nagyobb képet a tágasabb spektrumon, vagy tágasabb skálán nem általános, vagy legalábbis az én beszélgetéseimben nem tűnik fel, hogy általánosan ezen gondolkodnának, vagy tekintenek.
Ugyanakkor meg kell jegyeznünk azt is, és nem szabad megfeledkeznünk azokról a fiatalokról, akik nagyon komolyan veszik a hitüket. Éppen itt a Magyar Szentek templomában voltunk bemutatni a Közéleti Akadémiánkat egy pár héttel ezelőtt, és örömmel tapasztaltuk, hogy a hétköznap délután, a mise után tömve volt a egyetemistákkal a templom, és lehet látni, hogy nagyon komolyan veszik a hitüket. Nem szabad nekik, én úgy gondolom, megmondani, hogy ők mit csináljanak, hiszen a fiatalság arról szól, hogy önmagukat megvalósítsák. És ha valaki egyetemista korban eljut arra a szintre, hogy önmaga a Jóisten mellett döntsön, akkor már az teljesen biztos, hogy az egész életére fog szólni. Ezért volt örömteli látni ezt a sok fiatalt énekelve, imádkozva.
Ugye azt is tapasztalhatjuk, hogy nem csak a fiatalok, hanem a középgeneráció is távollódik, távol van a hittől, az egyháztól, és talán az is kimondható, hogy önmagában a vallástól nem biztos, csak hogy más vallást keresnek, tehát legyen ez a vallás egy vegán életmód, legyen az a bolygóvédelme, tehát hogy ezt vallásszerűen élik meg, és akkor már ott nincs helye egy katolikus keresztény gondolkodásnak.
Igen, én úgy látom ezt a kérdést, hogy általában én is sokszor a könnyebb irányába, vagy a könnyebb, tehát próbálom könnyíteni az életemet. A kereszténység, mint ahogy az ős kereszténységről tudjuk, nem arról szól, hogy könnyű. Egészen az ős keresztények, akik ugye általában az arénákba végezték, vagy egyéb megpróbáltatásokon kellett keresztül menni, egészen mai korig látjuk Európában is, hogy milyen támadások érik a keresztény vallású embert. Nagyon nehéz helyt állni, és azt mondani, hogy én keresztény vagyok, én fölvállalom azokat az értékeket, amelyeket gyerekkoromban hittanórán vagy szüleimtől megtanultunk, egészen kezdve a fogantatástól a természetes halál kérdéskörig. Ezekben a kérdésekben úgy gondolom, hogy igenis ki kéne állnunk, ki kell állnunk, és meg kell vallanunk, hogy mi a keresztény egyház álláspontja, mit mondott nekünk maga Jézus, mi van az evangéliumban. Ez a feladatunk, és ezt kell képviselnünk.
És ugye a fiatalok talán életkori sajátosság is, hogy jóval kritikusabbak, mint mondjuk egy érettebb életkorban, és így amiről szó esett, hogy a kereszténységet felvállalni, megélni, az egy akár tehernek is élhetik meg, ez is távol tarthatja, vagy eltávolíthatja őket.
Én ebből egyetértek sok szempontból, hogy ez egy nehezebb út, amit az ember választ, de szerintem nem sokan nem azért, nem, szerintem más életmódok is, mondjuk a vegán életmód se egy könnyű út, mert ott egy csomó ételről le kell maradni, hogy igazából a finom ételekből az emberek kimaradnak akár társaságba is, csak szerintem az egy meghatározó szempont, hogy sok fiatal manapság nem is hall a kereszténységről, tehát hogy nem ismeri olyan módon, nem volt neki soha úgy tanítva, nem ismeri azokat, hogy ezt tulajdonképpen mit is foglal magába, mi ez a hit, miben hiszünk. És akkor nagyon sokszor hallok olyanokat beszélgetés alapján is, amiben egyébként felszólnak a hit ellen, hogy ők miért nem hisznek, és azt kell magam is mondanom erre, hogy abban én se hiszek. Tehát egyetértünk, én se abban hiszek, amiben te nem hiszel, de azt hiszed, hogy abban hiszek. Tehát én se hiszek abban, én ebben hiszek, és akkor sokszor olyan visszajelzés van erre, hogy tényleg, hát az nem is annyira irracionális, hogy egyébként ez teljesen érthető, ez nem is, ez azért nem csak azért nem vállalják be sokan, mert olyan nehéz, mert sokan nem is tudnak róla, hogy ez milyen nehéz, mert nem tudnak annyit róla, úgy alapjában, hogy döntsenek. Igen. Mellette vagy ellene.
És hát nagyon sok előítélet van, tehát szerintem nincs olyan beszélgetés hívő és nem hívő között, amikor a nem hívő nem hozza föl a boszorkánypereket vagy a búcsú cédulákat, anélkül, hogy pontosan tudná, hogy miről is van szó, csak ezek ugye ilyen beivódott szlogenek, ugye még a marxista történetírás gondoskodott arról, hogy ez generációkon keresztül így legyen, tehát az is eleve egy feladat, hogy ezeket a tévképzeteket, előítéleteket helyre kellene tenni.
Így van, igen. Azt is tapasztaljuk, hogy sokszor a Szent Mise, a templomba járás taszítja vissza őket, mert azt gondolják, hogy hát ez kötelező, hogy most el kell menni a Szent Misére minden vasárnap, és akkor én hogy legyek keresztény. De hát ez ugye tulajdonképpen nem kötelező, nem nekünk van, nem jó Istennek van szüksége arra, hogy mi templomba menjünk, hanem nekünk.
Tehát ilyen értelemben mégis kötelező, csak más irányból van a kötelezettség.
De hogy igazából nem a kötelezettség szempontjából, de nem azt erősíteném, hanem azt, hogy fölébreszteni az emberekben azt a vágyat, hogy hát van az élő víz forrása, akkor miért ne innék belőle minden vasárnap. ha megtapasztalnák azt, és ezt kéne megtapasztaltatnunk mindenkivel, hogy a saját viselkedésünk által lássák, hogy én elmegyek vasárnap templomba, és utána úgy jövök ki, hogy mosolygok, hogy úgy fordulok embertársaimhoz, és látják, hogy én hétről hétre valahonnan kondizom magam, ha lehet ezt a fiatalos kifejezést használni, és hát nekem, ha nem tudnék vasárnap templomba menni, az nagyon nehéz lenne. Tehát nem kötelező, hanem inkább egy hiány, egy vágyként jelenik meg. Nem beszélünk, ugye most volt úrnapja, a szentáldozás is ebbe a témakörbe tartozik. A szentáldozás is egy olyan csoda, ami valószínűleg kívülről nézve felfoghatatlan. Nekem is felfoghatatlan, mint gyerekkoromtól kereszténynek, de próbálom megérteni, és ha nem is tudom fölfogni, de az erejét azt igenis érzem.
És ugye nagyon fontos, hogy a kereszténység a kor nyelvén szóljon az emberhez. Beszélgettünk mielőtt a rögzítőt bekapcsoltam, hogy milyen platformokon van jelen, akár egyház formájában, akár a tanúságtevők. Itt azért gondolom, hogy van még tennivaló.
Van, szerintem van tennivaló, mert mindenféle nézőpont jelen van sok platformon. A kereszténység is egyre inkább, én azt látom, hogy sokan vannak ilyenek, akik tényleg jelen vannak platformokon, és ez, de az is sokszor nem reprezentatív, vagy nem elég, vagy hát persze ez mindig így van, de sokaknak furcsa reakció van rá, hogy most bizonyos tartalmakkal nem értenek egyet, akkor ott veszekednek, tehát hogy ez is úgymond beletartozik, de ez lehet hátrányos, meg előnyös is.
És akkor most, hogy a problémát feltártuk, akkor a megoldási kísérletekről is beszéljünk, hiszen van egy szervezetforma, az Aquinói Szent Tamás Közéleti Akadémia, ami azt is célul tűzte ki, hogy a társadalomnak ilyen kérdéseire választ adjon. Mutassuk be röviden az akadémiát.
Az Aquinói Szent Tamás Ökumenikus Közéleti Akadémia 2018-ban alakult, 2019-ben kezdte meg valóságos működését. Most az 5. évfolyamnak lesz az évzárója. Aval a célra jött létre, hogy segítse a következő keresztény értelmiségi nemzedéket fölnövekedni. Ezek lehet, hogy nagy szavak, és lehet, hogy a kis akadémiánk, ahova 10-15 főt tudunk évente fölvenni, csepp a tengerben, de annak idején is egy ilyen kis cseppel indult az egész kereszténység, és hiszünk abban, hogyha azokat az embereket, akik hozzánk járnak, megfelelően ellátjuk munícióval, akkor a saját környezetükben, akár kis közösségeiben, vagy egészen a közélet magasabb szintjein megnyilvánulva kovászként tudnak jelen lenni a társadalomban is, ki tudják fejteni áldásos hatásukat. Az akadémia egy bentlakásos akadémia, Pilis Csabán található, festői környezetben, egy gyönyörű szép kollégiumi épületben laknak egy éven át a hallgatók, mindenkinek saját szobája van, fürdőszobával, külön lakrésszel, tehát nem egy zsúfolt egyetemi kollégiumról beszélhetünk. A 10 hónapos képzés 3 pilléren alapul, az egyik legfontosabb pillér az maga a közösség megélése. Ugye keresztény akadémia lévén reggel délben este ugye természetesen imádkozunk, és hetente egyszer istentiszteletre vagy szentmisére megyünk a hétköznapokon, természetesen vasárnap is. Törekszünk arra, hogy mivel ökumenikus az akadémia, ne csak a katolikus szentmisére, hanem egyéb evangélikus, református, vagy akár most volt egy unitárius hallgatónknak a Isten tiszteletére is időről időre eljussunk. A második pillér az a maga tanulmányi modul, 10 modulban valósul meg, egy modul 3 hétig tart, a legkülönbözőbb tudományterületeket vesszük sorra, történelem, irodalom, teológia, médiatudományok, természettudományok, művészetek, és még lehetne szociológia, politológia, lehetne még sorolni. 3 hétig tart egy ilyen modul, a 4. héten pedig következik a 3. pillér, elvisszük a hallgatóinkat egy országjárásra, tanulmányi kirándulásra, egész Kárpát-medencét beleértve a elcsatolt területeket szeretnénk bejárni, Felvidéket, Erdélyt, Délvidéket, egész csóka Magyarországot is.
Számára mi lehet vonzó egy ilyen kicsit kötöttebb képzésben, hiszen ugye bentlakásos képzésről van szó, egyfajta fegyelemre is van szükség, mind fizikai, mind lelki értelemben. Hogyan lehet ez vonzó egy fiatal számára? Mit lehet találni benne?
Igen, ezt én is kicsit átéltem, mert sokszor tavaly én ott végeztem, oda jártam szintén, szóval van ezzel élményem, úgymond van ezzel tapasztalatom. Én is ezt kicsit átéltem, hogy először van egy ilyen esetleg félelem az emberbe, és sokak is mondták, hogy a bezártság, vagy hogy ilyen bizonytalanság inkább, hogy most milyen lesz ez, hogy egy kicsit így el kell vonulni, az ember nem akar, vagy nem biztos abban, hogy milyen lesz elszakadni a hétköznapoktól, barátoktól, családtól, vagy ilyen módon. De szerintem pont ez előnye az akadémiának. Ebből a szempontból, hogy ad egy esélyt arra, hogy egyrészt az ember új emberekkel találkozzon, és egy olyan közösségi létbe legyen, ami egyébként nem ilyen módon nem valósul meg, tehát itt egy kis csoport, 10-15 fő van együtt mindig, minden nap, és tényleg nagyon jó barátságok is szövődhetnek. Valamint az elmélyülésre is ad lehetőséget, hogy az ember nem mindig kell együtt lenni, mint ahogy az előbb lett említve, van mindenkinek külön szobája, és ott oda akármikor bemehet, és ott imádkozhat, tanulhat, olvashat, és valamint ez együtt reggel, délbe, este is megvalósul, tehát ez egy olyan lehetőség, főleg a kiváló előadókkal, ahol 10-15 fős csoportban nagyon személyes, nagyon megközelíthető az előadás, a legkiválóbb tanárok vannak, akár a Tudományos Akadémiáról, akár az egyetemekről, itt mindenféle egyetemről vannak, valamint közéleti személyek is adnak elő, és akármit lehet kérdezni a modulok alatt, akár irodalom, teológia, média, gazdaságtan többféle modul van, és abban nagyon sokféle, majdnem minden nap más előadó, és ez tényleg megnyitja a választási lehetőséget egy fiatalnak. Tehát, hogy rengeteget lehet ebből tanulni, mert én is ott tudtam jobban dönteni, hogy engem most mi is érdekel, nem voltam biztos benne, hogy merre menjek, mit tanuljak. Én amerikai magyar vagyok, onnan jöttem ide, és úgy jöttem ide, hogy rögtön az akadémiára, úgymond, csak nyaranta voltam itt 15 évig majdnem, és akkor elmentem itt az első egész év, amit felnőtt koromban itt voltam, az akadémia volt, és nekem nagyon sokat segített, a magyarságom is mélyült, a hitem is változott, mélyült a értelemben is, de érzésben is, és erre még csak rengeteg kiváló professzor tanára még csak rájönnek a tanulmányútak, ahol tényleg kap az ember egy érzést azzal, hogy ott fizikailag látja, ott tényleg testközelből láthatja azokat a helyszíneket, ahol ezek a dolgok történtek, amit akár a történelmi modulba tanul, és oda megy, és meglátja, és ez mit jelent nekünk, a hitünknek, a magyarságunknak, valamint most ebben a pillanatban is, hogy tudjuk ezt élni, hogy tudunk ezért tenni, és ez az érzés, ez is a lényeg az akadémiának nagy rész, hogy fölébresz az emberbe ezt az érzést, ezt a tettvágyat, ezt a szeretetet a Isten és valamint a nemzet úgymond iránt, hogy tenni akarás.
Hát ha jól értem, akkor ez, ha egyik irányból nézem, ez akár egy lelki gyakorlatra is hasonlít, másik irányból egy képzésre, a harmadik irányból akár egy ilyen közösségépítő eseményre, ennek egy ilyen sajátos egysége. Mi az alapvető célkitűzés, hogyha nézem a bemenetet, és utána, amikor kijönnek ezek a fiatalok, hogy milyen az ideális fiatal, most hallottunk egy ideális fiatalt ilyen szempontból, valóban ez a cél, hogy egy kereszténység irányt nyitott kereszténységét, nemzeti szerető, megélő ember jöjjön ki, aki esetleg mondjuk a világban megállja a helyét, és képviseli ezt a gondolatot.
Igen, ahogy szerkesztő is fogalmazott, valóban ez a célunk. Szent Pál ismert mondata, a jelmondatunk, mégpedig, hogy minden értetek történik. Valóban igyekszünk arra, hogy a hallgatók egy évig egy önként vállalt, úgymond egy kisebb elvonulás révén olyan muníciót szerezzenek, amivel aztán később a világban érvényesen tudnak a közélet minden területén. A közéletnek, ugye, mint tudjuk, több szintje van, egészen a legkisebb közösségektől a legnagyobb, akár politikai szintekig is. Tehát a minden értetek történik, nek a kimeneti mondata pedig az, hogy küldetéstek van. Lesz az évzáró, ott is el fog hangzani ez a mondat, hogy küldetéstek van, mint ahogy a Szent Mise végén is minden vasárnap így küld minket, katolikusokat, a vagy küldetéstek van, menjetek békével. Ez azt jelenti, hogy ne csak a vasárnapi ebédet együk meg, hanem utána föltöltekezve kimenjünk a világba, és viselkedésünkkel, minden beszédünkkel azon törekedjünk, hogy megismertessük az Isten dicsőségét minden emberrel, nem csak keresztényekkel, hanem mindenkivel, akivel találkozunk. Az akadémián ezt próbáljuk megvalósítani. Ugye nagyon nehéz küzdelem, mert ugye az ország minden területéről, határon túlról, Magyarországról különböző korú, különböző gondolkodású, különböző tanulsági szintű, különböző keresztény vallású fiatalok jönnek össze. Az első alkalom azon mindig nagyon örömteli, nagyon örül mindenki egymásnak, aztán ugye, ahogy együtt élnek, ugye nap mint nap, vannak ugye surlódások, és ezekre mindig számítunk is, van egy önismereti modulunk is, amit egy kiváló pszichológus asszony tart. Pont ugye azért hívtuk őt meg, hogy mindenki önismeretében tudjon fejlődni, és a helyes önismeret révén a hitét is mindenki jobban tudja gyakorolni a végén.
Mik a bemeneti, úgymond követelmények, hogy kiket várnak ide, hogyan lehet jelentkezni, mik a technikai információk?
A bemeneti követelmény most a tavalyi évtől kezdve az, hogy valakinek legyen érettségie, tehát 18-19 éves korú legyen és leérettségizett. Elsősorban az akadémia azoknak a fiataloknak szól, akik 20-30 év között vannak, legideálisabb kor az olyan az egyetem után, és mesterszak előtt, mert akkor van egy ilyen kisebb megpihenési időszak akár. Tehát a mostani korhatár összefoglalva 18 és 35 év. Az elég tág, de őket várjuk. Tehát nem szükséges, hogy valakinek mondjuk alapfokú diplomája legyen. Aki viszont rendelkezik alapfokú diplomával, ő fog kapni nálunk egy másik diplomát is, az Aporviumos főiskolával akkreditáltuk a képzést, és azóta, aki elvégzi és alapdiplomával rendelkezik a mi képzésünket, kap egy keresztény mediátor nevű oklevelet is. A jelentkezési határidő most idén június 30-a, hogyha eddig az időpontig megfelelő számú jelentkező lesz, akkor nem hirdetünk pótfelvételit, ha viszont nem, akkor érdemes figyelni a honlapot. Korábbi évek gyakorlatában az derül ki, hogy akik mondjuk nem lesznek fel egyetemre, még ő is próbálkozik, és akkor lesz egy augusztusi időpont, tehát akkor is lehet jelentkezni, de mindenkit arra bíztatnék, mert ugye azért a helyek fogynak, hogy június 30-áig tegye meg a jelentkezését. A jelentkezését a Szent Tamás Akadémia.hu-n tudja megtenni, ott elolvashatja az akadémiáról szóló bővebb tájékoztatást, valamint a jelentkezés fülön kitöltve a megfelelő adatokat elküldheti nekünk elektronikusan. És a jelentkezést, ha kérdése van, akkor az infókukat szenttamásakadémia.hu-ra várjuk szeretettel a kérdéseket, és igyekszünk minél hamarabb válaszolni.
Nagyon fontos kérdés, elő szokott mindig kerülni a tovább tanulásnál, és ugye elhangzott, hogy bentlakásos színvonalas képzés van, milyenek a költsége, milyen költségeket kell vállalni annak, aki ilyenre adná a fejét?
Valószínűleg ez most mindenkit meg fog lepni, ez a képzés teljesen ingyenes. A magyar kormány támogatja a BGA RT-n keresztül. Teljesen ingyenes, tehát mind a bentlakás, a bentlakásba beleértődik ugye az étkezés, napi háromszori étkezés, a tanároknak a tiszteletdíja, azon kívül a tanulmányi kirándulások, ezek mind tehát mi finanszírozzuk, mint egyesület, az Akvinomi Egyesület finanszírozza, és a hallgatónak nem kell fizetnie. Ezen kívül még egy komoly meglepetés mindenki számára, hogy ösztöndíjat is kapnak a hallgatók. Havonta kb. 80 ezer forintnak megfelelően, mint a vállalatok levonások, tehát kicsit kevesebb. És az év végén, amikor valaki elvégezte az akadémiát, kap ha az utolsó dolgozatát is leadta, van egy évzáró ilyen dolgozat, szakdolgozathoz hasonló. Ha azt leadta, akkor utána kap egy nagyobb összeget, ami egyfajta indulásként szolgálhat a jövőt tekintve.
Egy újabb tárgyal lett gazdagabb a Magyar Káveria emlékegyüttes jelképeinek sora, pár évvel ezelőtt az égre mutató Turul Modern szobrát avatták fel, idén pedig a Vermegyék emlékkövét helyezte el a Patrónus Alapítvány, melynek avatása június 4-én volt, mondta el Szajkó Gábor, az alapítvány kurátora.
Ami alapjában véve ennek az organikus fejlődésnek a része, és egyben egy hiánypótló emlékmű, emlékjel, rengeteg turistával találkozom itt a Magyar Kálvárián, sokszor csoportot vezetek, fölteszem a kérdést, hogy milyen messze van Kolozsvár, vagy akár éppen Pozsony. Sajnos nem nagyon vagyunk vele tisztában. A határon túliak még inkább, de az anyaországiak kevésbé, és ez indított el egy gondolatot bennem, hogy a Patronus Alapítvány további elemmel bővíti a Magyar Kálváriát. Követ nagyon igényesen szerettük volna megválasztani, vagy megkeresni, így 5-6 kőbányában jutottunk el, de végül is kár volt elmenni Eger mellé egy kőbányába, amikor a végén itt találtuk meg Sárospatakon. Egy hatalmas kőtön volt, amelynek a felét még le is kellett törni, de így is 4,5-5 tonna tömeget nyom. Örömteli eseményen vagyunk túl, én úgy gondolom, hiszen egy 4 éves ötlet, vagy talán még attól is több valósulhatott meg, és került leleplezésre most június 4-én. Óriási élmény volt látni azt a több mint 150 fős tömeget, akik följöttek és megtiszteltek bennünket. Egyúttal szeretném megköszönni a 130 körüli létszámnak, vagy főnek az anyagi hozzájárulását, amivel segítették ennek az emlékkőnek az elkészülését. Színvonalas programmal, műsorral készültünk. Én úgy gondolom, hogy ez a rendezvény méltó a Magyar Kálváriához, méltó a magyarságtudathoz, és Sátoralja újhely tragikus 100 évvel ezelőtt kialakított sorsához. Egy ipari kamera került felhelyezésre, amely gyakorlatilag rögzíti az itteni mozgásokat, és bízom benne, hogy 10-20-50 év múlva is ez az emlékkő itt látható és megtalálható. Abban is bízom, hogy egyszer eljön az az idő, ami a 90-es években már rendszeres volt, hogy a megemlékezés az itt város szinten a Kálvárián zajlott. Tudom, hogy sok idős embernek nehézkes a feljövetel, de szerintem mindenre van megoldás. Én úgy gondolom, hogy Sátoralja újhely, ilyen van a legszebb trianoni emlékmű együttes, és ha valahol van egy emlékezésnek helye, akkor a Sátoralja újhely.
Teljesen megújult a Miskolci Egyetem Bolyai Kollégiumának két épülete, az 5-ös és a 6-os épületeket hétfőn délután adták át a hallgatóságnak. Az új szálláshelyeket elsőként a Debreceni és a Miskolci Kampusz által júliusban szervezett Európai Egyetemi Játékok sportolói használhatják majd. A részletekről Horváth Zita, a Miskolci Egyetem rektora adott tájékoztatást.
Múlt héten adtuk át a megújult könyvtárunkat és a Magyar Nemzeti Levéltár Bosna-Buzemlén vármegyei levéltárát. Egy több mint 10 milliárd, 13 milliárd forintos komoly fejlesztés eredményeként, ahol két intézmény fizikai és szellemi együttgondolkodásra tudott elindulni. A Miskolci Egyetem, ahogy mondtam, szellemi és fizikai építkezés állapotában van, és azért fogalmazom így jelen időben, hiszen nem fejeződött be, elindultunk, csak most kezdenek látszódni a jeleink. Ahogy mondtam, átadjuk a könyvtárat, ma átadjuk az 5-ös 6-os kollégiumot, még júniusban átadjuk a megújult sportinfrastruktúránkat, és körülbelül másfél-két éven belül a 90 hektáros területünk valamennyi infrastruktúrája meg fog újulni, vagy éppen új épületet húzunk fel. Green Smart Campus, zöld és okos egyetemváros építünk. Ez azt jelenti, hogy egyrészt megfelelve a 21. századi kívánalmaknak a digitalizációt előtérbe helyezzük, így a megújult épületek mellett örömmel mondhatom, hogy egy komoly állami forrás eredményeként a teljes vezeték wifi hálózat is elérhető ma már a Miskolci Egyetemen, mint ahogy ez a kollégium nem csak új épület, hanem zöld energiát biztosító épület, hiszen napelemmel ellátott új épületet tudunk ma átalakítani. Az épületek felújítása, ahogy mondtam, nem jön szépen, nem arról van szó, szó, hogy felújítottunk egy régi épületet, bár kétségtelenül ráfért mindegyikre, hiszen 1950-es évektől épült az egyetemvárosunk, és mutatja azt a képét, ami ennek ma ismerjük, de ez több annál, mint egy felújítás, hiszen abban az egyetemi stratégiában illik bele, amit 2020-ban elterveztünk. Egyrészt szolgálja a nemzetközi esítést, hiszen ahhoz, hogy még több külföldi vendégünk legyen, megfelelő méretű, minőségű szálláshelyeket kell biztosítani. Fogadjuk az Európa Egyetemi játékokat, sportolóknak, kísérőiknek kiváló szálláshelyet tudunk biztosítani már, hiszen 7 kollégiumunk várja az ide érkezőket.
Buda Péter üzemeltetési igazgató a beruházással járó kihívásokat ismertette.
Azt gondolom, ez egy folyamat része annak a folyamatnak, amelyben az teljes Miskolc egyetem megújul. Ugye most átadtuk az 5-6-os kollégiumot, előtte egy évvel az Eper 1-es kollégiumot újítottuk fel. Az Unihotelünk azért az nem egy régi épület, tehát az is egy minőségi szolgáltatást tud nyújtani, és nem sokára fogjuk ezen a 2-es, 3-as, 4-es kollégium felújítását. Tehát 2020 nyarára el fogunk oda jutni, hogy minden kollégiumunk egyaránt a legmagasabb szolgáltatási színvonalat tudja nyújtani. Ami miatt nagy öröm ez átadó és nagy kihívás volt, ennek a két épületnek a felújítása az, hogy ugye az Európai Egyetemi Játékokra mindenféleképpen el kellett készülnünk ebből a két épülettel, és meglehetősen katonás időrendben kellett ezt a beruházást végrehajtanunk. 5-6 hónapunk volt a teljes beruházásra, és azt gondolom, hogy a kivitelezővel való nagyon korrekt együttműködés is kellett ahhoz, valamint a munkatársaimnak, mind a kollégium, mind az üzemeltetés részéről, azok vezetőiről, az osztályok vezetői részéről kellett nagyon-nagyon komoly odaadás és rengeteg plusz munka a normál menetrenden kívül ahhoz, hogy most itt lehessünk, és az egyetemi játékok előtt át tudtuk adni az épületet, el tudjuk kezdeni a tesztidőszakot, és úgy tudjuk majd fogadni az ide érkező közel 3000 külföldi vendéget, hogy már kipróbált az épület, és minden rutinszerűen működik, mert ez nagyon fontos. Azt gondolom, hogy nagyon szeretek az átadókat, mert ilyenkor nyilván lemennek a beszédek, és utána megtekintik az épületet a vendégek, és én őket szoktam figyelni, mert én ugye minden héten minden kooperáción folyamatosan nyomon követte az épület szépülését, fejlődését, modernizálódását, de néztem a vendégeket, és tényleg őszintén csodálatot láttam. Tehát azt gondolom, hogy árérték arányban egy nagyon-nagyon kimagasló műszaki tartalmat sikerült összeállítanunk. Tehát az, hogy a Miskolci Egyetemen lassan eljutunk oda, hogy a kollégiumunk legnagyobb része kétágyas, saját zuhanyzóval rendelkező, saját minikonyával rendelkező apartman, sőt, vannak egyágyasok is az épületben. Azt gondolom, hogy óriási eredmény, és hát többen megfogalmazták, úgy látva a minőséget, a beültetett anyagok minőségét, hogy szállodai színvona.
Kedves hallgatóink, műsorunk ezzel véget ért. Munkatársaim a zenei szerkesztő Turi Sarolta, Tompos Péter technikus és a szerkesztő Bércesi András nevében is köszönöm figyelmüket, a műsorvezetőt Molnár Andrást hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Az imádság éve alkalmából a rózsafüzér titkokról elmélkedünk. Ma a dicsőséges rózsafüzér harmadik titkáról lesz szó. Aki nekünk a szent lelket elküldte. Kormos Csaba gesztelyi plébános atya gondolatait hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.
Harmadik titok, aki nekünk a szent lelket elküldte. Mikor elérkezett pünkös napja, mindannyian együtt voltak ugyanazon a helyen. Hirtelen zaj támadt az égből, olyan, mint a heves szélvész zúgása. Betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd pedig szétoszló nyelvek jelentek meg nekik, olyanok, mint a tűz, és leereszkedtek mindegyikükre. Ekkor mindnyájan beteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, amint a Szentlélek megadta nekik, hogy szóljanak. Ez az idézet az apostolok cselekedetei második fejezetének elsőtől a negyedik versig tartó részéből való. Tisztelt rádióhallgatók! Pünkösd volt a zsidók második legnagyobb ünnepe. A szó görög eredetű jelentése 50., mert ezt az ünnepet a pászka ünnep, vagyis a zsidó húsvét az Egyiptomból való kivonulás után az 50. napon ülték hálaadásul az első termésért. Az aratás ünnepe volt, és annak emléknapja, hogy Isten a Sínai hegyen kihirdette törvényét. Megjegyezzük a negyedik verssel kapcsolatban, hogy vannak, akik úgy vélik, az apostolok saját nyelvükön beszéltek, és csodálatos módon mindenki megértette őket. Mások szerint megadatott nekik, hogy idegen nyelveken szóljanak. Nem tudjuk tehát biztosan, hogy pontosan miben állt a nyelvek adománya. Az Új Szövetségben a Jézus feltámadása utáni 50. nap a Szentlélek eljövetelének napja. Az apostolok cselekedetei második fejezete elsőtől a 13. versig terjedő szakasz ír erről a csodáról. Az Úr Jézus mennybe menetele előtt, ami 40 nappal a föltámadás után történt, megismételte a Szentlélek eljövetelére vonatkozó ígéretét. Megkapjátok a Szentlélek rátok leszálló erejét, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, s egész Júdeában és Szamariában, sőt egészen a föld végső határáig. Apostolok cselekedetei első fejezet, 8. vers. A várakozás és készülődés napjaiban, ez volt az első 9, és nagyon helyes, hogyha a 9-eket pünkösd után is imádkozzuk, hiszen a Szentlélek szerepe nem csak erre az ünnepre korlátozódik, hanem a Szentlélek egész lelki életünknek, személyes lelki életünknek és hitéletünknek is az éltetője. Szentlélek nélkül nincs lelki élet. Nagyon fontos, hogy erre minél inkább figyeljünk, ezt tudatosítsuk, és a Szentlélek vezesse gondolatainkat és emberi kapcsolatainkat. A 11 apostol és a tanítványok egy szívvel, egy lélekkel állatosan imádkoztak az asszonyokkal, Máriával, Jézus anyjával és testvéreivel együtt. Első fejezet, 14. vers. És a közel 120 fős közösségben megválasztották Júdás utódját, Mátyást. Amikor pedig elérkezett pünkös napja, mind együtt voltak ugyanazon a helyen. Egyszerre olyan zúgás támadt az égből, mint a csak heves szélvíz közeledett volna, és egészen betöltötte a házat, ahol ültek. Majd lángnyelvek jelentek meg nekik szétoszolva, és leereszkedtek mindegyikükre. Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek, és különböző nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogy a lélek szólásra indította őket. Amikor az összes ereglet mindenféle nyelvet beszélő zarándokok saját anyanyelvükön hallották szólni az apostolokat, és csodálkoztak, Péter beszélni kezdett és elmagyarázta, hogy amit látnak, az a proféciák, az ószövetségi jövendőlések beteljesedése, és erre a végkövetkeztetésre jutott, tudja meg hát Izrael egész háza teljes bizonyossággal, hogy az Isten azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek, Úrrá és Krisztussá tette. E szavak szíven találták őket. Megkérdezték Pétert és a többi apostolt. Mit tegyünk hát, emberek, testvérek? Térjetek meg, felelte Péter, és keresztelkedjék meg mindegyiktek Jézus Krisztus nevében bűnei bocsánatára. És megkapjátok a Szentlélek ajándékát, mert az ígéret nektek és fiaitoknak szól, meg azoknak, akiket, bár távol vannak, meghívott a mi Urunk Istenünk. Még más egyéb szavakkal is bizonyította ezt, és buzdította őket. Meneküljetek ki ebből a romlott nemzedékből! Akik megfogadták szavát, megkeresztelkedtek. Aznap mintegy 3000 ember tért meg. Az apostolok cselekedetei második fejezet 36. és 41. verse közötti szakasz számol be erről. Befejezésül a liturgiában pünkösd húsvét beteljesedésének, vagy még szebben fogalmazva, megkoronázásának ünnepe. Mozgó ünnep a húsvét dátumától függően május 10-e és június 13-a között. Az ősegyházban a pünkösd néha az 50 napos időszakot jelentette, mely Szent Ambrus szerint olyan, mint egyetlen vasárnap, és úgy kell ünnepelni, mint a húsvétot. Általában azonban az 50. nap, a Szentlélek eljövetele eseményének ünnepnapja, az apostolok cselekedetei második fejezet első versének megfelelően. Az ünnep tárgya húsvéti misztérium beteljesedése. A Szentlélek eljövetele, ajándékainak kiáradása, az új törvény és az egyház születésnapja.
Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba gesztei plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.